Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Kilátó harmadik adását hallják. A mikrofonnál Benda László. Kilátó, de hova? Hát nagyon reméljük, hogy két különböző kormányzat volt külügyi államtitkára, egyben kormányokon átívelő nagykövete érdekes dialógust folytat majd. Téma akár a tenger. Vendégeink Prőle Gergely és Szent Iványi István. Nos, nézzük a mai tématárat. Egyre bővebb, a közelmúltra tekintünk vissza, a világból indulunk visszafelé. Elsőül is nyilvánvaló módon a közelmúlt változása, az új pápáról lesz szó. Aztán egy kicsit tágabb távlatban Trump első 100 napja, és onnan haladunk visszafelé Európába, az Unióba, Németország helyzetére, ahol második nekifutásra ugyan, de Merzet kancellárra választották, és megalakult az új kormány, meglehetősen ellentmondásosan ugyan, és végül talán, ha még marad időnk, a Nyugat-Balkán, ahol Szent Iványi István volt nagykövet, és nyilván jól követi az eseményeket, meg román elnök választás után, és a második forduló előtt állunk.
Kilátó.
Tegeződni fogunk, sajnálatosan a koromra való tekintettel, régi ismeretségünkre való figyelemmel. Nos, új pápa, mit szóltok hozzá?
Ugye van egy különös romantikája, hogy egy unitárius és egy evangélikus beszélget egy reformátussal, mindegy, ezt most hagyjuk.
A katolikus pápáról.
Én azt gondolom, hogy egy ágostorrendi szerzetesnek egy evangélikus csak örülhet, hiszen Luther Márton is ágostorrendi szerzetesként kezdte.
De ő az első ágostorrendi pápa.
Az első ágostorrendi pápa, ami ezért egy komoly üzenet az egyháztörténet szempontjából. Most nem kell ezt itt részletesen kifejtenünk, inkább én arra térnék rá, hogy ugye nem csak, hogy ágostorrendiként az első, hanem amerikaiként is.
Észak-amerikaiként.
Igen, mert amerikaiként Ferenc pápa után a második, aki argentin volt.
És hát ugye azt is tudjuk, hogy őt tartják a Ferenc pápa által hagyott örökség hű folytatójának.
Reformistának szokták minősíteni.
Igen, és nagyon jók a reakciók abból a szempontból, hogy az egyház reformját, ezt a bizonyos szinodális utat, ezt nagyon támogatja. És hát én azt gondolom az, hogy egy ilyen nagy tapasztalatokkal bíró ember, aki tényleg az egyház szociális tanítását is gyakorlatban, gyakorlatát téve és átélve szegényebb régiókban működve, ugyanakkor egy világot behálózó szerzetesrend vezetőjeként Rómából, nagyon nagy tapasztalatú ember. Az, hogy az Egyesült Államokból érkezik, ismerjük
Trump
már.
Trump boldog volt,
korábbi,
megtiszteltetésnek vette.
Igen, aztán azt látjuk azóta, hogy a különböző trumpista reakciók már nem ennyire lelkesek, mint amennyire az amerikai elnök forró gratulációját fejezte ki.
De azt nem szabad elfelejteni, hogy az észak-amerikai katolikus egyházak a Vatikán legnagyobb támogatói, tehát lehet, hogy még ezt is figyelembe vehet.
Én nem lennék ennyire cinikus az ügyel kapcsolatban.
Napufest megkaptam.
Az új pápa az amerikai püspöki konferenciából szemléletét tekintve azt gondolom, hogy inkább kilóg, és inkább a Ferenc pápai hagyományt képviseli.
De úgy tűnik, hogy 14. Leó, hiszen ezen a néven vonult be a Vatikánba, a fél egyházi életét Latin Amerikában töltötte, tehát nyitott a szegénység iránt, a feltörekvés iránt, netán a felszabadítás teológiája iránt. Szent Iványi Istváné a szó.
Igen, hát közel 20 évet Peruban töltött, perui állampolgársága is van. Tehát
honosított, igen.
Tehát erős a kötődése. Sokan azt mondják, hogy ennek is köszönhette a gyors felemelkedését Ferenc pápa idején, hiszen akkor emelkedett nagyon gyorsan ilyen magasra, 2 évvel ezelőtt lett bíboros, a közeli bizalmasai közé tartozott Ferenc pápának. A névválasztása is nagyon pozitív. Ugye 13. Leó pápa volt, a munkás pápa, a szociális érzékenységű pápa, a Rerum Novarum nevű híres enciklikának a megalkotója, lehet az inspirálója a 14. a névválasztásnak, tehát a Leó pápa névnek, és hát nyilvánvalóan ő az irgalom teológiáját akarja folytatni, amit Ferenc pápa nagyon erősen bevezetett az egyházba, valóban a reformisták közé sorolják, tehát a nagy kérdés az volt az elmúlt napokban, hogy folytatódik-e Ferenc pápa öröksége, vagy pedig visszafordul az egyház a Benedek pápa által képviselt konzervatív irányba, és úgy tűnik, hogy a Ferenc pápa örökségének folytatója lesz.
Maradjunk akkor Amerikában.
Igen.
És egy kicsit tágabb idő spektrumba tekintsünk vissza. Letelt Trump első 100 napja, és én borúsabbnak érzem, még annál is, mint amit vártak a Trump második elnökségétől. Prőle Gergely.
Én óvakodnék attól, hogy kicsit ezt az önbeteljesítő jóslat álláspontot vegyük föl, hogy még rosszabb lett, mint amit vártuk, meg hát annyira rosszat vártunk, hát hogy is lehetne ez jó. Szóval én is azt gondolom, hogy elég zavaros a kép. Én inkább azt mondanám, hogy zavaros, nem azt, hogy negatív. Nem lehet tudni, hogy mi fog ebből még pontosan kisülni. Az, hogy az amerikai establishmentet bizonyos értelemben föl akarta bomlasztani, az, hogy ezt az úgynevezett mély államot ezt föl akarta kavarni, hogy ennek vannak kulturális vonatkozásai, vannak államigazgatási vonatkozásai, vannak nyilvánvalóan külpolitikai, sőt, leginkább üzleti vonatkozásai.
Azért egy nagy alkusz, hiszen az egész vámháború, vagy kereskedelmi háború így néz ki, hogy megszabok rátok 25-öt, aztán adok némi laufot, futamidőt, vagy pedig csökkentem, hogyha hajlandó.
Pontosan, tehát ez egy ilyen furcsa, hogy mondjam, kicsit seftes pozíció, aminek a tanúi vagyunk. Számomra az azért nem tanúságok nélkül való, hogy ebben az alkudozási folyamatban, minthogyha néha kicsit politikailag elkalkulálta volna magát, mert azért az, hogy Kanadában, de Ausztráliában is olyan választási eredmény születik, ami egyértelműen azoknak kedvez, akik a Trumppal ellenkező politikai oldalon állnak, miközben még a Teslák eladása is csak Németországban több mint 50%-kal csökkent. Ez nem úgy tűnik nekem egyelőre, mintha egy sikeres üzleti modell lenne.
A Teslát Elon Musk gyártja.
Ezt Elon Musk gyártja, aki ugye fontos része a Trump kormányzatnak.
Egyelőre.
Tehát meglátjuk, hogy ez milyen irányba fejlődik. Egyelőre mi tagadás zavaros a kép.
Alapvetően egyetértek ezzel az értékeléssel, tehát ez sikernek nem nevezhető semmiképpen, sem külpolitikai, sem gazdasági értelemben. Gyakorlatilag bedöntötte a tőzsdéket, óriási zűrzavart okozott a világkereskedelemben, és hát külpolitikailag is az Egyesült Államok elég furcsa helyzetbe keveredett. Hát egy nap alatt nem sikerült megteremteni a békét, de 100 nap alatt sem, és nem is biztos, hogy bármilyennyire is közelebb kerül.
Akkor 200 nap, jön most 200
hát
nap.
Hát most azért inkább azt mondja, hogy akkor inkább ő messzebb lép, ellép ettől, mert úgy látja, hogy a felek nem nagyon akarnak megállapodni. Hát azokkal a feltételekkel, amiket ő képviselt, nyilvánvalóan egyik fél sem volt elégedett. Tehát nincs fölmutatható siker. Nagyon kockázatos az a stratégiája, amit ő egyébként a saját könyvében már a 80-as évek végén megírt. Írt egy könyvet arról, hogy az alkuművészete, The Art on, on Art of the Deal címen, ahol azt mondta, hogy minden nagy üzletét annak köszönhette, hogy nagyon magasról indított, és akkor onnan egy sokkal kedvezőbb kompromisszumot ért el, mint hogyha elkezdett volna egy ilyen aprólékos támadást indítani, tárgyalásokba bocsátkozni. Na most persze nem tudom, hogy az üzleti életben ez mennyire volt sikeres, mert ő 3-szor ment csődbe, de a politikában ez egy rendkívül veszélyes dolog, mert ugye most abban a helyzetben van Kínával kapcsolatban is, meg Oroszországgal kapcsolatban, és nagyon könnyen elveszítheti az arcát, a komolyságát, a hitelességét. Mert nagyon magasról indított, ezt nem tudja megvalósítani, és valószínűleg nagyon nagyot kell engedni, és akkor az derül ki, hogy komolytalan tulajdonképpen ezekben a dolgokban. És az Amerikai Egyesült Államok esetében is igaz, ami minden politikára igaz, hogy a presztízs az egy nagyon fontos tényező. Az érdekérvényesítő képesség jelentős része az a presztízsen múlik, hogy mennyire tekint, mennyire hiteles valaki, mennyire van elfogadottsága, presztízse. Hát ebből nagyon sokat veszített, és az, hogy így megrongálódtak a transzatlanti kapcsolatok is, Európa és az Egyesült Államok között, az nekünk is nagy baj, de meggyőződésem, hogy az Egyesült Államoknak is. Mert nem Amerikát nem elsővé tette, ugye America First, hanem America Alone, egyedülivé tette, és azért egyedül az egész világ ellen nagyon nehéz küzdeni.
Már említettétek Elon Musk nevét és a Teslát. Nos, úgy tűnik, hogy a presztízsét vagy az arcvesztését sejteti Trumpnak az, hogy közben meg mintha foszladozni látszana a barátaiból létrehozott új kormány, hiszen nem csak Elon Muskról beszélik, hogy könnyen bűnbakká válhat azért a leépítési folyamatért, ami jellemezte a politikáját, hanem ott vannak a problémák a védelmi miniszterével, akinek a távozását rebesgetik és adott rá okot, vagy ott nemzetbiztonsági főtanácsadóját is le kellett váltani, a jó, hogy ENSZ nagykövetté nevezték ki. Aztán folytathatnám a sort a nemzetbiztonsági miniszterével, akit megloptak egy étterembe, és még a minisztériumi belépője is eltűnt, vagy a családügyi főtanácsadójával. Nos, hogy néz ki ez a kormányzat?
Nyilván ilyen dilettáns dolgok. Tehát ami ezeken meglepődik az ember, hogy egy ilyen nagy ország kormányzatában ilyenek történhetnek, mert lehet, hogy a mély államot sikerül felszámolni, de azért ezeket az alapvető nemzetbiztonsági ügyeket már csak figyelembe kéne venni. Én ugyanakkor óvnék attól, hogy ezt valamilyen általános, ahogy az imént mondtam, önbeteljesítő jóslatként intézzük el, és azt mondjuk, hogy na hát ezek dilettáns hülyék gyülekezete. Szóval a dolog nem ennyire egyszerű. Azért ne felejtsük el, hogy az egész mögött, nekem kezdettől fogva ez a benyomásom, az üzleti élettel való kapcsolat révén is, meg a Silicon Valley-vel való kapcsolat révén is, van mögötte nyilván valami nagy stratégia. Ugye erről szól a Grönlanddal kapcsolatos álláspont is. Tehát az nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok, amelyiknek az ipari termelése, gazdaságának hatékonysága, gazdasága állapota egész egyszerűen elhúzott Európa mellett. Tehát a nyugati világban a gazdasági vezetőszerep az az Egyesült Államoké, ezt azért ne felejtsük el. És az, hogy a mesterséges intelligencia, egyáltalán mindaz, ami az elektronikával, vagy a modern technológiával való fejlődéshez fűződő kapcsolatot jelenti, ez úgy tűnik, hogy nagyon fontos ennek az új amerikai kormányzatnak. Ezért van szüksége a ritkaföldfémekre, ezért köt megállapodást Ukrajnával.
Ritkaföldfémekből a legtöbbet Kínából veszi.
Onnan veszi, illetve venné, hogyha a kínaiaknak nem lenne ez egy, hogy mondjam, egyfajta tárgyalási adója, pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy most ilyen-olyan miniszterek csinálnak ezt, azt persze, de azért nem baj, hogyha ezeket az igen sikeres üzleti vállalkozásokat és ezeket a távlatosabb iparpolitikai, tudománypolitikai szempontokat azért figyelembe vesszük. És hát ugye nagy kérdés, hogy ebből aztán Európa miképpen tud részesedni. Csütörtökön volt egy érdekes telefonbeszélgetés Friedrich Merz, a frissen megválasztott német kancellár és Trump elnök között, aminek a végkicsengése legalábbis a sajtóhírek szerint az, hogy azért abban megegyeztek, hogy ezt az egymás ellen való háborúskodást ezt igazából föl lehetne számolni. Ennek nyilván az is az oka, hogy Németországból is jöttek olyan hírek, hogy hát akkor lehet, hogy az autókra vonatkozó szabványokat majd egységesítik, és akkor amerikai kocsikat is lehet majd vásárolni Németországban.
Igen, én az előző kérdéssel kapcsolatban azt mondanám már, hogy nagyobb problémának érzem azt, amit Musk művelt a közigazgatás szétverésével, mint ezeket a személyi problémákat, bár ezek is komolyak, tehát a hexetvédelmi miniszterrel kapcsolatos problémák, akinek ugye korábban is lehetett tudni, hogy alkohol problémái vannak, zaklatási ügyekbe keveredett, tehát egy furcsa ember, és ő is nagyon benne volt ebbe a Signalgate ügyben, amikor abban a csoportba. És ott van Steve Witkoffról, amíg nem beszéltünk, ő egy ingatlan mogul, hát, hogy ő tárgyal Amerika nevében orosz-ukrán béketárgyalásra, meg Közel-Keletről, ez megint egy egész elképesztő dolog, tehát mindenfajta kormányzati tapasztalat és mindenfajta komoly külpolitikai tudás nélkül. De az igazi nagy probléma az, amit az egy DOGE, tehát ez a Musk által vezetett kormányzati hatékonysági hivatal csinált, tehát ő tényleg a jelképé vált az láncfűrész, amit lóbált a színpadon, azzal állt neki egy olyan dolognak, amit igazából szikével kéne csinálni. Tehát én elfogadom azt, hogy voltak ott felesleges dolgok, voltak ott olyanok, amiket rendezni kellett volna, levágni, lemetszeni, de finoman, operációs módon. Most tehát olyan döbbenetes dolgok voltak, hogy ő azt követelte egy nyílt e-mailben az összes szövetségi alkalmazottól, beleértve a CIA és az FBI ügynökeitől, hogy írják le pontosan, hogy az elmúlt héten reggeltől estig mivel foglalkoztak és mit csináltak. Ők ezt persze megtagadták, ezt a választ, de hát döbbenet az egész elképzelés, nem is beszélve, hogy 2,2 millió állami alkalmazottnak az ilyen jelentését ki fogja fölülvizsgálni és megnézni pontosan, hogy mit csinált, meg ellenőrizni, hogy valóban azt csinálta, amit leírt. Ugye ezzel akart rámutatni arra, hogy ezek nem dolgoznak. Ezeknek nincs igazán munkájuk.
Vagy nem igazán hívek Donald Trumphoz, márpedig ti mindketten voltatok nagykövetek. És most az amerikai külügyminisztériumban, amit szintén karcsúsítani akar a Trump-Musk féle kormányzat, ott olyan instrukciók vannak, hogy a leendő alkalmazottaknak igazodniuk kell Trump hosszú távú külpolitikai víziójához. Szerintem már ha van ilyen.
Ezen most itt molyolhatunk egy darabig. Ugye minden kormányzatnak vannak ilyen nekirugaszkodásai. Tehát mi fontos egy kormányzatnak? Egyrészt, hogy a lojalitását a munkatársaknak biztosítsák. Ez az egyik. A másik pedig, ugye ilyet is láttunk. Hát annak idején, amikor Kóka János bekerült a kormányba, vagy amikor Gyurcsány Ferenc egy olyan személyügyi államtitkárt választott, aki az üzleti világból jött, és akkor nagy lendülettel tekintették át mind a ketten, hogy akkor vajon a hatékonyság hogy működik a kormányzatban. Tehát ez a hatékonysági megátalkodottság, meg a lojalitási megátalkodottság. Ez az, ami minden kormányzat mézes heteit jellemzi, aztán előbb-utóbb majd mindenki megnyugszik, kiderül, hogy mi megy, mi nem megy, és aztán így szép lassan mindegyik a maga kis konszolidált kerékvágásába zötyök tovább.
Egy másik politikai irányzat híve, Szent Iványi István.
Igen, hát itt arról van szó, hogyha persze a külügyminisztériumnak és hát a külügyi apparátusnak nyilván a kormánypolitikáját kell képviselni, én ezt önmagában nem tartom problematikusnak, de itt azért ezen messze túlmennek, tehát itt egyfajta ideológiai azonosulást is megkövetelnek, és ez a különbség, ez Magyarországon is egy nagy probléma. Hogy válasszuk kettő, hogy mi az, ami a kormányzatnak egy racionális külpolitikai álláspontja, nem könnyű egyébként, és mi az, ami az ideológiai álláspontja egy kormányzatok. Ugyanis az államnak az én felfogásomban, ugye én klasszikus liberális felfogásomban semlegesnek kell lennie, beleértve az állami alkalmazottaknak is. Tehát nem kell azonosulniuk az állam ideológiájával. A konkrét kérdésekben persze azt kell megtenniük, amit a kormány akar. De hát a kettő nagyon könnyen összecsúszik. Tehát amikor mondjuk a magyar kormány a gendersemlegesség ügyében föllép, vagy az LMBTQ ügyekkel, akkor egy ideológiai ügyet tesz gyakorlativá, és nagyon nehéz elválasztani, hogy én az ideológiával nem értek egyet, de a gyakorlatban képvisem. Tehát ez mindig egy bonyolult probléma. Én nagyon sok gondot látok azzal, hogy jelenleg az amerikai kormányzat egy kultúrkampfot folytat, egy kultúrharcot folytat, nagyon erős ideológikus módon. Kétségtelenül ez egy ellenhatás az előző kormányzatban meglévő, de pont ezen kéne egy kormányzat túllépnie, hogy nem folytat ilyen ideológiai háborút és keresztes háborút, hanem ezt hagyja a civil társadalomra, meg a magánemberekre, az államot ki kéne ebből vonni. Ezt valamilyen értelem, valamilyen mértékig az előző kormány is lehet, az se volt helyes, de nem ilyen megátalkodott módon, ahogy most megy. Hát itt olyan dolgok történnek, hogy a beutazó embereknek elkérik a telefonját, megnézik a külföldi államot, megnézik, hogy miket posztolt, és hogyha a Trump elnökről kritikus dolgokat posztolt, akkor nem engedik be. Tehát ez konkrét esetek történtek, amit teljes nonsensnek tartom, hát miért ez a vélemény szabadságnak egy nagyon súlyos korlátozása. És amit az egyetemi világban is történik, hogy megvonják a támogatást, hogyha az egyetemekben úgymond olyan programokat futtatnak, ami ideológiailag nem egyezik a kormány programjával. Tehát itt én ezt egy nagyon veszélyes dolognak tartom, és hát ez most teljesen eluralkodott.
Kilátó. Folytassuk onnan, amit már pedzettünk innen-onnan. Egyrészt, hogy közelebb tolhatja-e vajon ez a Trumpi politika az Európai Uniót Kínához? Hogy alakul a két gazdasági szuperhatalom, már mint az Egyesült Államok és Kína kapcsolata, illetve hogyan befolyásolja mindez az amerikai-európai, illetve a kínai-európai kapcsolatokat? Kezdjük talán az amerikai-kínai kapcsolatokkal, hiszen éppen most zajlanak Svájcban tárgyalások gazdasági kulcsemberek között, kínai-amerikai tárgyalások.
Én nem szívesen lennék ilyen nagyon kategórikus avval kapcsolatban, hogy ez biztos, hogy valami véres ellenállásba fog torkolni, mert ugyan, hogyha a híreknek hiszünk, és látjuk azt, hogy nagy amerikai cégek hogy próbálják például az elektronikus eszközök gyártását átvinni Kínából Indiába, azért mire ez bekövetkezik, azért ahhoz elég hosszú időnek kell eltelnie, és hogyha akárki a hallgatók közül, vagy csak mi magunk rápillant arra a készülékre a borítás alatt, amin a biblikus jel az alma, a beleharapott alma vagyon, mint a bűnbeesés jel, lejegyzem meg, és megnézi, hogy hol gyártották ezeket a készülékeket, kivétel nélkül mindegyiket Kínába gyártották.
Hát tehát nincs ráírva, hogy Made in China, az hamisítvány.
Hát pontosan, tehát most innentől kezdve azt gondolni, hogy ezek a kapcsolatok, ezek olyan gyorsan felszámolhatók, és hogy ugyanazok a fiúk, mondjuk így, akik a Silicon Valley-ből egyébként befolyásolni tudják jelentős mértékben, úgy tűnik, az amerikai politika alakulását, hogy akkor ők ne szólnának, hogy nem kéne ezt az ellentétet azért túlzásba vinni, ezt mondjuk alig hiszem. Tehát szerintem ott valami kompromisszum majd csak ki fog alakulni, és ebben a viszonyrendszerben kell Európának megtalálni a saját magát.
Én úgy érzem, hogy Trump nagyon elszámolta magát, ugyanis az ő helyzete az rosszabb, mint a Xi Jinpingi ebben, abból a szempontból, hogy neki számolni kell azért a közvéleménnyel, meg azokkal, akikről beszélt a Gergely az imént, a Silicon Valley-i vágnásokkal, meg Elon Musk-kal is, akit nagyon fájdalmasan érintenek ezek a vám rendelkezések.
Már csak azért is, mert Elon Musk-nak a Tesla elektromos autóit jelentős részben Shanghai-ba gyártották.
Így van, és az Amerikába gyártott autói alkatrészeinek is több mint 10%-a onnan jön, tehát neki mindenképpen veszteséget jelent. Na most ezzel számolnia kell, és egy nyomás nehezedik rá. Xi Jinping sokkal könnyebb helyzetben van, tehát ezért tovább tudja folytatni ezt a pókerjátszmát, amit elkezdett Trump, mert neki nem kell számolni a közvéleménnyel. Hát ez egy kommunista állam, kommunista diktatúra, neki nincsenek politikai ellenfelei, nincsenek olyan oligarák, akik őt meg tudnák fenyegetni, vagy meg tudnák zsarolni, tehát ő sokkal tovább tud elmenni ebben a háborúban, és bele tudja kényszeríteni Amerikát, és szerintem ez történik most a hétvégén, Scott Bessen tárgyal ugye Svájcban arról, hogy nem az amerikai elképzelések szerint fognak megállapodni, hanem sokkal inkább a kínai elképzelések szerint.
Legalábbis megalkusznak, ha már ezt a folyamatot említettük, hiszen 145 meg 125%-os viszontvám ez a kereskedelem megszűnt.
Ez azt jelenti, hogy már megszűnt. Tehát gyakorlatilag nincs kereskedelem, vagy csak nagyon szűk körben, amit nem érintenek a vámok. Ez mind a kettőnek nagyon rossz. Tehát ilyen szempontból mindkét ország számára ez egy nagyon súlyos veszteség, de a kínai könnyebben tudják állni az említett okok miatt, tovább tudják állni, tehát nagyobb a zsaroló kapacitásuk, és könnyebben tudnak olyan alkut kötni, ami nekik kedvezőbb. És szerintem ez fog történni, hogy nagyon keményen indított Trump, és végül egy olyan megállapodás jön létre, amiből ő nem sokat fog nyerni. Tehát ő úgy gondolta, hogy ő ezzel most nagyon keményen megbünteti Kínát, de egyáltalán nem biztos, hogy ez sikerülni fog.
Egy jó riporter szerepében tetszelgek, ezért megismétlem a kérdést, és közelebb tolhatja mindez Kínát az Európai Unióhoz? Prőle Gergely szerint?
Hát, hogy ki mitől kihez közelebb, ugye ez nagyon, nagyon nehéz ezt innen megmondani, mert ugye legutoljára az Európai Unió tanácsának német elnöksége volt az, ami egy ilyen beruházásvédelmi megállapodást hozott tető alá Kínával. Azóta az európai-kínai egyezkedés ezen a szinten kicsit alább hagyott, amit én magam nem is nagyon értek, hogy ezt miért nem vitték tovább ezt a folyamatot.
Hát ez politikai okok miatt állították az életbe.
Igen. Tehát ugye ez nem biztos, hogy jót tesz az európai gazdaságnak. Erre érdemes lenne odafigyelni. Azt látjuk, hogy kínai magánvállalatok milyen módszeresen és milyen intenzíven vásárolnak föl európai cégeket. Tehát a kínai gazdasági befolyás Nyugat-Európa szerte, ez egészen az amúgy nagyon sikeres német családi vállalkozásokig elmegy ez a hatás, ez zajlik. Én inkább arra figyelnék, vagy azt arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez a fajta amerikai izolacionalizmus, vagy nevezzük ezt bárminek, önfejűség, önérdekkeresés, ez Európát mindenképp felébresztette már, és talán még ennél is konkrétabb lépések felé kényszeríti, ami hát azt a nem teljesen ismeretlen, De Gaulle tábornok óta semmiképpen sem ismeretlen francia álláspontot erősíti meg, amiről ugye Macron elnök is beszélt, ez a stratégiai autonómia kérdése. Tehát mi az, ahol Európa alkalmas olyan területeket talál, ahol valóban érvényesíteni tudja ezt a stratégiai autonómiát, és ha csak belegondolunk az elmúlt néhány évtizedbe, az, hogy oda jutottunk, hogy Európában mi már csak és kizárólag tengeren túlon vagy Ázsiában gyártott számítógépekkel és mobiltelefonokkal, elektronikus eszközökkel dolgozunk. Ez annak fényében, hogy Európa valaha a technikai fejlődés kulcs régiója volt, egy szégyen, arról nem is beszélve, hogy többségében nyilvánvalóan nemzetbiztonsági probléma is, mert a kémprogramokat innentől kezdve a tengeren túlon és Ázsiában építik bele ezekbe a gépekbe.
Ehhez hozzátartozik persze az is, és ez az amerikai-európai viszony része, hogy ahogy Trumpék fogalmaznak, Európa ellazsálta az elmúlt több mint fél évszázadot, és az amerikai védelemre hagyatkozott. És az a bizonyos macroni stratégiai, mondjuk úgy önrendelkezés, vagy stratégiai önvédelem, ez nagyon magas fegyverkezési kiadásokat követelne, hiszen Trump 5%-ra emelni a GDP-n belül a katonai vagy védelmi ipari kiadások részét. Ez nagyon megterheli az európai gazdaságot.
Igen, de ez azért az előbbihez hozzátenném, hogy egyértelműen kezdődött Európa és Kína közeledése, és kölcsönös gesztusokat tettek az elmúlt hetekben, hogy a kínaiak feloldották a szankció, európai parlamenti képviselőre vonatkozó szankciókat, az Európai Unió is visszavon néhány szankciót, tárgyalások, óvatos tárgyalások megkezdődtek a gazdasági kapcsolatok javítására, tehát közelebb tolta, és ez egy nem szándékolt hatása volt Trump politikán, nyilván nem akarta ezt, tehát neki nem az volt a célja, hogy Európa és Kína között egy közelebbi együttműködés jön létre, tehát ez egy újabb pont a kudarcokhoz, vagy egy újabb elem. Na visszatérve az Európához, tehát az európai stratégia autonómia, igen, ez azt követeli meg, hogy sokkal többet költsön Európa a fegyverkezésre, véget ért a gondtalan gyermekkor, aminek a biztonságát az Egyesült Államok biztosította, ez egyértelmű, és most nem arról van szó, hogy Trump követeli, hogy 5%-os a GDP 5%-ára emeljék a költségvetést, ez egyébként túlzó, hát az Egyesült Államok is csak 3,5%-ot költ, és a hidegháború legsúlyosabb éveiben volt ez 5-6%. Viszont a hidegháború éveiben Európa is 3-3,5%-ot költött átlagosan, tehát minden európai ország. Ezt valószínűleg el kell érni, nem is annyira Trump miatt, mint Oroszország miatt. Európának. Tehát van egy közvetlen fenyegetés Európának, amiben nem számíthat már egyértelműen az amerikai védőernyőre, lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, nem tudjuk, hogy mire mennek ki az amerikai-orosz tárgyalások. Trump számára úgy tűnik, hogy ez is egy áru alap, Európa biztonsága, ezt is áruba bocsáthatja, kap érte valami más. Tehát nekünk magunknak kell erről gondoskodni, és én nagyon fontosnak tartom, hogy erre kezd ráébredni Európa. Ilyen szempontból Merz kancellárnak a párizsi látogatása nagyon biztató és előremutató. Teljes egyetértésben voltak abban, hogy meg kell erősíteni az európai védelmi képességeket és kapacitásokat. Ő már is utána Lengyelországba utazott. Az egyetlen olyan európai országban, ami ez az 5%-on nagyon közel van.
Hiszen az oroszokhoz is sokkal közelebb van.
Ők már 4,5%, talán valamelyik Baltinál van 4,7%, és aztán a többiek mind messze el vannak maradva, mi is csak tavaly teljesítettük a 2%-ot, Németország is csak tavaly ért el a 2%-os küszöböt, de Németországban is beindult egy nagy fegyverkezési verseny, és az adósságfék elengedésével jelentős mértékű fejlesztések lesznek. Tehát Európa fölébred, magára talál, én ezt egy nagyon pozitív dolognak tartom, ezt tulajdonképpen nem kis részben Trumpnak köszönhetjük. Tehát ilyen értelemben hálásak is lehetünk neki, mert ameddig biztonságban érezte magát Európa, mert úgy érezte, hogy az amerikai nukleáris védőernyő az ott van, és az mindenképpen megvéd minket, addig azért nem volt olyan erős késztetés arra, hogy egy erős stratégiai autonómiája legyen Európának. Tehát Európa geopolitikai tényezővé szeretne válni.
És ha most harmadik pólussáne.
Igen, és hogyha most multipolárissá válik a világ, akkor erre szükségünk is lehet. Főleg egy olyan Amerika mellett, amelyikre nem lehet feltétlenül számítani.
Lehet, hogy túlságosan optimista vagy ezzel az európai ébredéssel, de akárhogy is van, nagyon sokba kerül, vagy 800 milliárd euróról beszélnek, és ezért már elkezdődtek az alkuk, és amit Szent Iványi úr is említett, az az adósságfék megszüntetése a Bundestagban, a német parlamentben, illetve az új német kormány, és a hát oda-vissza nyilatkozatok Trump és Merz között, ez nem tükröz teljes harmóniát, messze nem.
Hát kicsit visszatérve az előző kérdésre, azt tudnám mondani, hogy hol van Henry Kissinger, mert ugye az a fajta amerikai külpolitika, aminek megvolt az európai történelemre és az európai sajátosságokra meglévő figyelme, hiszen nem véletlen Henry Kissinger két hőse, az Metternich és Bismarck volt, akik ennek az egyensúly politikának a nagymesterei voltak, és ugye az se véletlen, hogy amikor Henry Kissinger először titokban, majd nyilvánosan Kínában járt 1972-ben, utána rögtön meghirdette 1973-ban az Európa évét. Tehát pontosan tudta, hogy kell vigyázni ezekre az
egyen... Hát ilyen háromszögekben gondolkodott rendre, itt ki kellett szembefordítani.
Így van, tehát háromszögekben gondolkodott, és ez egy nagyon fontos kezdeményezés volt, ami a mostani német kormány politikájára vonatkozik. Ők elsősorban abban érdekeltek, hogy Németország visszanyerje gazdasági versenyképességét. És itt az előbb Szent Iványi István azt mondta, hogy fegyverkezési verseny indult. Én azt gondolom, hogy ezt még nehéz lenne versenynek nevezni annak fényében, és ebben igazat adok neked is, Laci, hogy végső soron ez, ami ott zajlik, vagy ez az ébredés, lehet, hogy az ébredés megtörtént, de mire kikelnek az ágyból, az még nagyon hosszú ideig el fog tartani. Tehát az a fegyvergyártási kapacitás, ami az Egyesült Államokban megvan, ami Oroszországban megvan, az nincs meg Európában, ezt meg kell teremteni. Látjuk azt, hogy most a csőd felé navigáló autókoncernek bizonyos gyártósorait próbálják átalakítani fegyvergyártási kapacitását, de azért ez is hosszú időt vesz igénybe. Látjuk, hogy Magyarországon is elindult a német cégek ez irányú aktivitása. Tehát biztos, hogy van egy ébredés, és biztos, hogy ez egy fontos dolog, de mire ez eléri azt a szintet, ami az Egyesült Államokban vagy Oroszországban megvan, az bizony hosszú évek kellenek ehhez. És egyet ne felejtsünk el, hogy ha azt mondjuk, hogy Németországban elsődleges a gazdaság dinamikája, dinamikájának a visszaszerzése, hiszen már a harmadik évben vannak gyakorlatilag recesszióban. A katonai kiadásokat is ebben az értelemben érdemes nézni, hiszen a katonai fejlesztések az egy technológia érzékeny befektetés, ugyanakkor persze van építésügyi vonatkozása is, tehát ennek lehet az egész gazdaságra pozitív hatása, a hitelfelvétel pedig ugye Magyarországról nézve, ami igen-igen össze van nőve a német gazdasággal, ez azt gondolom, hogy csak üdvözölhető.
Jó. Szent Iványi István már említette, hogy Merznek az első útja Párizsba, majd Varsóba vezetett. Merz meg kijelentette azt, hogy vagy tett rá utalásokat, hogy akárha még a Merkel érában, tehát nem az előző Szocdem kormányban Scholz idején, szeretné megerősíteni európai vezető szerepét. De már olyan fogalmakkal dobálóznak Scher, Friedrich Scher, Emmanuel a párizsi tárgyalásokra utalva, hogy egy ilyen Merz-Krohn fogalompár kezdhetne kialakulni, hogy az együttműködésük meg fog erősödni.
Igen, hát mindenki ebben reménykedik, ugyanis az Európának akkor ment mindig jól, amikor a tandem, a német-francia tandem erős volt és jól működött. Ugye ez volt a Kohl kancellár és Chirac között, de már korábban is Schmidt és Giscard d'Estaing között, de Kohl és Mitterrand között is nagyon szoros volt a kapcsolat, és amikor nem volt olyan jó a kapcsolat például Angela Merkel és Macron, vagy Angela Merkel és Sarkozy között, meg Holland között, tehát végig egy kicsit ilyen rivalizáló kapcsolatot, az rosszat tett Európának. Tehát ha most kialakul egy egyetértés a két vezető ország között, és egy közös programot hirdetnek meg, és követnek végig, az Európának jót fog tenni. Ebben reménykedünk, és ebből a szempontból volt nagyon aggasztó, ami történt a Bundestagban. Ugyanez csak egy átmeneti rövid zavar volt, de nagy ijedelmet okozott mindenütt, hogy Németországnak ahelyett, hogy egy stabil, biztos koalíciója és kancellár lenne, egy bizonytalanság tényező tűnt fel azzal, hogy az első körben nem választották meg Merzet, ez még nem fordult elő a szövetségi köztársaság történetében. Volt már olyan, hogy csak egy szavazattal nyert egy kancellár, például Kohl. Igen, meg
hogy? Négy szavazattal, de mindegy.
Nagyon kevőkkel. Hát 82-ben szerintem csak egyel, amikor átfordult az egész,
igen,
az
amikor FTP. Átfordult, igen.
FTP alig, ugye. De olyan, hogy nem szavazták meg, olyan még nem fordult elő. Tehát én reménykedem ezzel. Ugye a stratégiai autonómiát először Macron elnök 2017-ben a Sorbonne beszédében vetette föl. Gyakorlatilag igaza van a Gergelynek abban, hogy erre időre van szükség. Ha akkor Angela Merkel ezt elfogadja és nem elutasítja, mert ő elutasította, azt mondta, hogy nincs erre szükség, ez megbontja a transzatlanti kapcsolatokat, ez árt, ezt hagy, akkor ma nem itt tartanánk. Ha akkor elindult volna az építkezés, akkor most nem lennénk ebbe a bajba, amiben most jelen pillanatban vagyunk, de mindig későn is jobb, mint soha, tehát bizakodjunk abban, hogy ez a páros, ez jól fog működni.
Igen, második nekifutásra, de létrejött az a GroKo-Grossz koalíció, nagy koalíció Németországban, aminek a népszerűsége mintha apadni látszana. Tehát ez a kereszténypárti, szociáldemokrata koalíció, nézd, hogyha Prőle Gergely volt németországi nagykövet is, minden csínyát, bínyát ismeri a német belpolitikának. Az AfD viszont népszerűségét tekintve egyre növekszik. Mennyire jelent ez veszélyt, illetve mennyiben teremt új helyzetet az, hogy most idézőjelben jogilag is szalonképtelenné szélsőjobboldalivá minősítették ezt az Alternatíva Németországnak című szélsőjobboldali radikális pártot?
Hát ugye van egy alapvető probléma, hogy nem csak az, hogy csökken ennek a mostani koalíciónak a népszerűsége, hanem soha nem volt nagy. Tehát ne felejtsük el, hogy két voltaképpen vesztes párt köt itt koalíciót, hiszen hiába érte el a 30%-ot a CDU, és ebben tudott győzni és kancellárt állítani, történelmének második legrosszabb választási eredményét
érte el. A szociáldemokraták meg a legrosszabbat.
A szociáldemokraták meg a legrosszabbat. De hát még is, ugye ez a sajátos aritmetika, amiben Az AfD ugye karanténban van zárva, mint szélső jobboldali erő, az összes többi párttal pedig nem jött volna össze a koalíció, tehát ilyen módon, tehát egy baloldali koalíciót nem lehetett volna létrehozni. Ennek az a következménye, hogy ez a két párt együttműködésre van ítélve. És innentől kezdve a feltételeket nyilván egymásnak szabják meg, és hiába a legrosszabb eredményét érte el a német szociáldemokrácia, el tudta érni azt, hogy a pénzügyminisztert ő adja, és ezáltal pénzügyminisztert és alkancellárt, ami által gyakorlatilag a elemzők szerint a költségvetés 70%-ára gyakorlatilag közvetlen ráhatása van. Na most a koalíció kötés az egy olyan időszak, Németország hagyományosan a kompromisszumok országa a kormányalakításoknál, amikor szükségképpen veszítenek a pártok, a kormányozni készülő pártok a népszerűségükből, hisz enged kell a választási kampány során tett ígéretekből. Ugye itt is ez történt. Friedrich Merz szent ígéretet tett, hogy az adósság féket, mint a Schwab házi asszony legfőbb ellenvonását, ugye a takarékosságot, azt meg fogják őrizni. Nem őrizték meg, és ennek az a következménye, hogy az AfD is erősödik, bizonyos elemzések szerint már a legerősebb párt, és a szélső bal is erősödik.
Ugye,
nem. Ő már a linke.
A linke. Szalonképesebbnek tartják.
Hát a Wagnernek mindenképpen.
Igen.
Ők jelen is vannak most Moszkvában.
A győzelmi ünnepségeken. De a, ugye az az érdekes, hogy ez nem a, hogy úgy mondjam, a régi NDK-s Komcsik pártja már, hiszen mindössze 4% a Linke esetében a 60 évek feletti, 60 év felettieknek
a támogatása. És nagyon sokan átpártoltak Wagnertől a baloldalhoz a választásokon.
És azért ne felejtsük el, hogy az első választók 27%-a választotta a Die Linkét. Tehát ugye ez a baloldali radikalizmus úgy tűnik, hogy ez is jellemző, tehát egyre inkább nyílik ez az olló, ami a középpártokat nagyon súlyos feladat elé állítja, tehát a Merz kormány sikeressége az voltaképpen a német politikai rendszer stabilitásának is az áloga, azt gondolom, hogy ennek tudatában vannak, meglátjuk, hogy ez mennyire lesz békés együttműködés.
Kilátó. Ami Németországban történik gazdasági, politikai értelemben egyaránt, erősen kisugárzik a szűkebben vett térségünkre, Dél-Kelet-Európára. Vagy ami az AfD-vel történik, vagy a szélső jobboldali populista, radikális pártokkal. Úgy tűnik, hogy ezek még a romániai elnökválasztást is jelentősen befolyásolják, aztán majd áttérhetünk a Nyugat-Balkán egyéb régióira. Szent Iványi István jó ismerője a térségnek.
Igen, hát itt általános tendenciáról van szó, ez nem csak Németország, legyünk őszinték, hát a nyugati demokráciák többségében megjelentek a szélsőségek. Németországban az, ami tényleg nagyon aggasztó, erről már Gergely beszélt, hogy nem csak a szélsőségek is megjelentek, és ezeket összeadjuk, ezek már majdnem többséget alkotnak, vagy legalábbis a társadalom nagyon jelentős részét, tehát 40-45%-át, és nyilván egyetlen gyógymód van, ha sikeresek a stabil polgári középpártok. Hát én ezt remélem Németország esetében. Most milyen átsugárzó hatása van? Hát nyilvánvalóan a sikerek azok mindig inspirálólag hatnak. Tehát hogyha egyik országban sikerül valami, akkor az a másik országra is egyfajta inspirációt jelent. Ugye Orbán Viktornak is van egy ilyen hatása a térségre, hogy sokan azt mondják, ha ő most a 4 cikluson át sikeres miniszter, akkor érdemes őt követni, mert valamit tud, ami jó. Itt van a Trump hatás, mert azért a románban, és akkor a románról beszéljünk egy kicsit, Romániában a...
Hát úgy tűnik, hogy Trump még teljesen egyértelműen Simion mellett teszik le a voksot, a szélső jobboldali és legesélyesebbnek tűnő jelölt mellett.
Abszolút, és a Simion is ugyanígy a Trump mellett. Tehát a Simion azért nyilván kimondja, hogy neki a Trump és Putyin a két közös viszonyítási pont, és Orbán Viktor is egyébként nagyon kedvező dolgokat mond, azt mondja, sok minden...
Miközben magyar ellenes politikát hirdetett következetesen.
Abszolút, de csak az ottani magyarok ellen. Tehát a Orbán Viktor, az előző választáson azzal kampányoltak, ki a magyarokkal Románia. Európából. Ők voltak azok, akik az Úzvölgyi temetőt meggyalázták.
És magyar katonai sírokat.
Magyar katonai sírokat meggyalázták, és az ott lévő magyarokat megverték. Tehát akik ott éppen egy megemlékezést tartottak. Tehát ez egy nagyon szélsőséges csapat. Ő ugye nyíltan a vasgárdistákat dicsőíti, ezek az ottani nyilasok, a román nácik. Ez egy rendkívül aggasztó jelenség, mert ez már túlmegy azon, tehát az AfD, ugye most ugye rendszerellenes erőnek nyilvánították egy 1000 oldalas dokumentum alapján, amit az Alkotmányvédelmi Hivatal állított össze, de azért nem lehet egyértelműen neonáci pártnak tekinteni. Vannak ilyen tagjai, vannak ilyen szervezetei, stb., de nem feleltethető meg. Ám de a Simeon és az ő pártja, az AUR, az való egy vasgárdista protofasiszta párt. De most, hogyha ez hatalomra kerül, ez egy nagyon súlyos dolog. Én csodálom a magyar kormánynak a, most ironikusan fogalmazok, stratégiai türelmét ezzel kapcsolatban, hogy miközben Kelemen Hunor a vészharangot kongatja, és azt mondja, hogy tragédia lenne az a romániai magyarságnak, hogyha ha Simeon kerülne hatalomra, itt én nem hallok ki semmiféle nyilatkozatot ezzel kapcsolatban, vagy álláspontot. Sőt, egyfajta ilyen megengedő álláspont van, hogy hát az majd a románok eldöntik, és végül is hát azért nagyon sok olyan probléma van, amit a Simeon jól lát és jól fogalmaz meg. Úgyhogy egyáltalán nem megnyugtató, ami ott történik.
Az az egyetlen reménye mondjuk a romániai és nem csak romániai demokratáknak, hogy egyfajta széleskörű összefogás alakul a második körre Romániában, és egyfajta tűzfalat, ez a tűzfal, ez Németországban nagyon bevett fogalom, alkotnak a szélsőjobb áttörés ellen. Most Németországban úgy tűnik, hogy a tűzfal egyelőre áll, de Romániában létrejöhet-e? Kérdem Röle Gergelytől.
Így a beszélgetés vége felé, ha megpróbálunk valamilyen általános tanulságot levonni, talán megkockáztathatjuk azt, hogy a külpolitika alakításában is az ideológiai elkötelezettség az egyre fontosabb szerepet játszik. Ugye van egy érdekes jelenség, valóban amikor az erdélyi magyarokat gyűlöli, de Orbán Viktor tiszteli, ugye ez felhívja arra a sajátos helyzetre is a figyelmet, ami egyébként a magyar nemzetben is olvasható volt, és pedig, hogy a patrióták frakciójában ugye szinte csak olyan pártok ülnek más országokból, akik a minority safe pack-et annak idején elutasították. Tehát ugyanakkor persze, ami Németországban történik az AfD-vel, az azért sok szempontból abszurd, mert az, hogy a német belügyminiszter, a szociáldemokrata belügyminiszter utolsó napjaiban gyakorlatilag egy olyan jelentést tesz közzé, aminek a tartalma pontosan nem ismert, de mindenféle ilyen ködös magyarázatokkal a német népiséghez való viszony kapcsán minősíti az AfD-t alkotmányellenesnek. Ugye ebben van egy furcsaság, és ez a nagy ideológiai küzdelemnek a helyszíne. Lássuk be, a német baloldal erősen tart attól, hogy előbb-utóbb bekövetkezhet az, hogy a CDU és az AfD valamilyen módon megtalálja egymással a közös hangot.
Helyi
és
szinten akkor, már néhol
igen, és akkor hosszú időre lőttek mindenféle baloldali elképzelésnek a világ alakításával kapcsolatban. Tehát bizonyos értelemben a magyar modell, az, amit Orbán Viktornak az elmúlt évtizedekben sikerült megvalósítani, és pedig, hogy ugye ez volt az eredeti koncepció. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egyesíteni Pannóniát és Hunniát. Tehát a konzervatív, polgári, katolikus, néha még liberál konzervatív jobboldalt valamilyen módon valami nagy köpönyege alatt egyesíteni akár szélső jobboldalba hajló szavazókkal. Ugye ez egy olyan modell lenne Németországban is, meg szerte Európában, ami a a zöld baloldali liberális alternatívának hosszú időre lehúzná a redőnyt. Ezt próbálják Németországban minden elszántságukkal megakadályozni. Meglátjuk, hogy ez meddig működik, mert minden ilyen lépés voltak éppen csak olaj a tűzre, ami előbb-utóbb oda is vezethet, hogy az AfD egyedül kap több mint 50%-ot.
És bár tüzet láthatunk a Nyugat-Balkán egyéb helyein is, Szerbiában nagyon forró a helyzet, Boszniában, Dodik környékén forró a helyzet. Én azt mondanám, hogy erre majd még visszatérünk, mert az időnk fogytán, de hogy látjátok az esélyt a következő választásokra, megismétlem hát a kérdést, lesz-e tűzfal, képesek egy olyan magas tűzfalat építeni, nagyon... amit Simeon nem tud megugrani Romániában az elnökválasztás második fordulójában, vagy sem?
Nagyon jó lenne, ha sikerülne, de én kételkedem ebben, ugyanis ugye a harmadik helyre Viktor Ponta került, aki ugye valamikor szociáldemokrata volt, de ma erősen nacionalista.
És Trump párti.
Trump párti, és nagyon erősen nacionalista, és az ő szavazóit nehéz behozni ebbe a nyugatpárti koalíció. Ugye most itt gyakorlatilag nyugat és kelet feszül egymással szemben, hogy a demokraták
a román
és...
kormánya mellett, hogy a magyarok is álltak, mert nyilvánvalóan ők Simeon ellen fognak szavazni. A román kormány másik két alkotó elemében, hogy 100%-ig Dan mellett fognak állni, ebben nem vagyok
meg. Hát bizony, és a magyarok szempontjából is azért az aggasztó, hogy Kovászna és Hargita megyében, aminek nagy magyar többsége van, ott is 30%-ot kapott. Nyilván elsősorban az ott élő románoktól, de 15-20% román van.
Viszont rettenetesen alacsony volt a magyar lakta területeken a részvétel, a választási részvétel.
Tehát valószínűleg alapvetően a románoktól kapta ott, de azért valószínűleg magyar szavazói is voltak, és ez megint ugye amiatt van, hogy ő Orbán dicséri, és akkor ők a sok ottani magyar úgy gondolt, hogy ez majd jó lesz nekünk, de hát a Kelemen Hunor nagyon nyilvánvalóan váltette, hogy ez tragédia lenne a romániai magyarság szempontjából, és egyébként ennek geopolitikai következményei is vannak, hiszen Romániának a geostratégiai helyzete döntően fontos most az orosz-ukrán konfliktus, hogy ott van egy nagy amerikai támaszpont, a Kogalnicsánu, rakéta támaszpont is van, két helyen van csak Kelet-Európában, Lengyelországban és Romániában. Tehát ha ki egy ilyen Putyin barát román kerül hatalomra, annak borzasztó következményei lesznek. Igaz, ugyan ő Trumpot is szereti, tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy majd szerintem előbb-utóbb választásra kényszerülnek ezek a Trump és Putyin barát politikusok, mert nem gondolom, hogy ez örökké fog tartani ez a szerelem.
Lesz európai ébredés benne demokratikus ébredéssel és sajnálatos módon fegyverkezési értelemben is, vagy sem? Kérdezem Prőle Gergelytől zárszóul.
Én biztos vagyok benne, hogy akár stratégiai autonómiának nevezzük, akár európai ébredésnek, Európának abban mindenképpen magára kell találni, hogy a versenyképességét, biztonságpolitikai, gazdasági, minden egyéb területen lévő versenyképességét azt fokozza. Ez valószínűleg avval is járni fog, hogy lehet, hogy ezekre a demokratikus nüanszokra, hogy kicsit bagat realizáljam ezt a kérdést, talán kevesebb figyelem fog terelődni, és az együttműködésnek azokra a területeire irányul majd nagyobb figyelem, ahol valóban a biztonsági és a gazdasági kérdések vannak első helyen.
Kicsit meg is lepett, hogy mennyire egyetértetek a dolgok túlnyomó sok részében. Minden. Szent Iványi Istvánnak és Prőle Gergelynek, két volt államtitkárnak, két volt nagykövetnek. Köszönöm, hogy megtisztelték a Kilátót. Adásunk legközelebb jövő héten, szombaton 5 órakor jelentkezik, ismétlés vasárnap reggel, aki elmulasztotta volna. Benda Lászlót hallották, mint műsorvezetőt. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Minden jót!
Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vitaműsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.